Kedves hallgatóim, 11. Pius pápa a politika közélet kérdéseiben való állásfoglalás, a veszedelmes koreszmék elmarasztalása mellett nagy jelentőséget tulajdonított annak, hogy az egyház képessé váljon a világban való jelenlétének megerősítésére, arra, hogy a keresztények magabiztosan tudjanak tájékozódni, vagy akár vitába szállni az egyházat érő kihívásokkal kapcsolatban. A világban, a társadalomban való jelenlétnek ebben az időben már volt egy elődei állat életre hívott, a hivatalos egyháztól némileg független eszköze az Akció Katolika, mint olyan nemzetközivé terebélyesedő szervezet és mozgalom, amelynek nem pártpolitikai tényezőként, hanem vallási jellegű polgári egyesületként a hívő emberek közéleti tevékenységének szervezése és irányítása volt a feladata. A Szent Atya kezdettől igyekezett megerősíteni az Akció Katolika hálózatát, amelynek feladatát úgy határozta meg, hogy az a világiak részvétele a hierarchia apostoli küldetésében. Ebben az értelemben a pápaság, ahol a gyorsan fejlődő mozgalom feladata a hitértékeinek megerősítése az erkölcsi világrendben, a keresztény szempontok közéleti képviselete, a kultúra értékeinek felkarolása, a hitvédelem sajátosan civil feladatainak vállalása lett. Szervezetét tekintve 11. Pius elgondolása szerint az Akció Katolika nem a hierarchikus egyház intézménye, hanem a hívő polgárok mozgalma, amely azonban viszonylagos autonómiája mellett az egyházi előjárók irányítása alatt áll. Őt idézem, az Akció Katolika nem más, mint a hívek püspökeik irányításával végzett apostolkodása, akik így segítik Isten egyházát, és bizonyos módon így teszik teljessé lelkipásztori szolgálatát. A 30-as évekre kialakuló gyakorlat szerint az Akció Katolika nemzeti keretek között működő, egy római koordinációs központ elvi irányítása alatt álló, alapvetően polgári jellegű ernyőszervezet, amelynek világszerte működő közösségei a katolikus közéletiség képviseletére hivatottak, munkájukat pedig számos funkcionális és rétegcsoport, egyesület, szakosított intézmény keretei között végzik. Az Akció Katolika helyi nemzeti szervezeteinek feladata egyebek között az oktatás, képzés, az érdekvédelem, a katolikus média jelenlét biztosítása, a katolikus értékek, rendezvények, konferenciák, kulturális munka keretében való képviselete, a hívő embereknek a hit, az egyház érdekében való mozgósítása. Az egyház az egyre szekulárisabbá váló társadalomban való jelenlétének fontos eszközei közé sorolta azokat a nagy nyilvánosságot mozgósító rendezvényeket, amelyekre gyakran került sor 11. Pius pápasága idején. Mindenek előtt ilyenek voltak az immár hagyományosan meghirdetésre kerülő szent évek, amelyek a vallási buzgalom élénkítése, a szokásos búcsúk elnyerése mellett arra is alkalmasak voltak, hogy az egyház erejét világban való jelenlétének súlyát demonstrálják. A Szent Atya uralkodása idején elsőként 1925-ben került sor az immár szokásos negyedszázados gyakorisággal szent év meghirdetésére, amely Rómát a nemzetközi figyelem középpontjába állított, egyben pedig zarándokok tömegeit mozgatta meg. Ennél is nagyobb szabású esemény volt az 1933-ra, Krisztus megváltó áldozatának 1900. évfordulójára meghirdetett rendkívüli szent év, amelynek eseményei közül a Szent Kapu megnyitásának látványos szertartása mellett a Lourdes-ban a Mária jelenés barlangja körül megrendezett, százezreket mozgósító, Pacelli bíboros államtitkár által celebrált szentmise és tömegáhítat volt a legjelentősebb. Ezeken az alkalmakon túl a lelki élet élénkítését szolgálták, a 11. Pius pápasága alatt két évente megrendezésre kerülő nemzetközi eukarisztikus kongresszusok is. Ezek az uralkodás alatt 9 alkalommal meghirdetett bíboros legátusok által vezetett spirituális, társadalmi, liturgikus tömegrendezvények a hívő emberek milliós tömegeit mozgatták meg, páratlan népmissziós lehetőségeket hordoztak, egyben azonban az egyház erejét, egységét és nemzetköziségét jelenítették meg, tudományos konferenciáik pedig a lelki hozadék mellett a teológiai munka élénkítését szolgálták. Számunkra, magyarok számára különösen emlékezetes az 1938-as Pacelli bíboros államtitkár, a leendő 12. Pius pápa által irányított nemzetközi eukarisztikus kongresszus, amelynek látványos külsőségek között hazánk Budapest, a magyar egyház adott otthont. Az egyház világban való jelenlétének demonstrálására alkalmas, a Szentatya által kedvelt formák voltak az emlékévek, a hozzájuk kapcsolódó rendezvények. Így Szalézi Szent Ferenc halálának 300. évfordulója alkalmat adott arra, hogy az egyháznak a világban való aktív, lelkipásztori jelenlétére emlékeztessen. Szent Tamás szentélyavatásának 600. évfordulóját ünnepelve pedig a teológia, az egyházi tudományok kerültek reflektorfénybe. Asszisi Szent Ferenc szentélyavatásának emlékezete a szegények felkarolását és a ferences lelkiséget állította az egyházi élet középpontjába, de sor került Szent Ágoston emlékévre is, 1931-ben pedig a 1500 esztendő előtti Efezosz és Zsinatra emlékezve Mária tisztelete kerülhetett a hitélet középpontjába. Az emlékévek mellett a korszak hitéletében fontos alkalmak voltak a boldoggá és szentélyavatási eljárások is. A 11. Pius által oltárra emeltek között ott voltak a nagy teológusok és hitvédők, mint Albertus Magnus Szent Tamás mestere, jezsuiták, mint Roberto Bellarmino, Petrus Canisius, távoli vidékek vértanúi, vagy a lelki élet olyan alakjai, mint viennai Szent János az arciplébános, Subirus Bernadett, vagy a szalézi rend alapító Don Bosco. A legnagyobb visszhangot azonban a katolikus hit 16. századi angol mártírjainak, John Fishernek, Mórusz Tamásnak és társaiknak az oltárra emelése keltette. Az egyháznak a világban való jelenlétét kívánta szolgálni a Szentatya a missziós munka támogatásával is. Különösen fontosnak tekintette a térítő munkának és a helyi egyházak életének az európai gyarmati uralom terhétől való megszabadítását. Így az ő idejében merült fel először az inkulturációnak, a nemzeti sajátosságok megbecsülésének intézményes és hivatalos lehetősége a térítő munkában, de az is kívánsága volt a pápának, hogy az Európán kívüli egyházakban helyi püspökök és papok, helyi rendes egyházi hierarchia vegye át a nyugati misszionáriusoktól a vallási élet irányítását. Ennek a törekvésnek adott kifejezést a pápa akkor, amikor 1926-ban maga szentelt fel Rómában több kínai főpásztort, uralkodása végére pedig Ázsia, Afrika és Óceánia egyházaiban már jelentős számú pap és főpap vette át az irányítást a nyugati misszionáriusoktól. Ennek a folyamatnak a tervszerűségét növelte a hittérítés irányító szervének, a római propaganda fídének a megerősítése, a pápai missziós művek megújítása, a missziós napok intézményesítése, az 1925-ös missziós kiállítás és a római missziós néprajzi múzeum megnyitása. A bolsevik uralom alatt élő orosz egyház támogatására pedig sor került a marxizmust módszeresen tanulmányozó, a későbbiekben világhírűvé váló katolikus marxológiai központnak, a jezsuita vezetés alatt álló Collegium Russicumnak a megalapítására. A missziók ügyének felkarolása mellett 11. Pius óvatos lépéseket tett a keresztény felekezetek közötti kapcsolatépítés párbeszéd a missziós munka területén is, bár erős fenntartásai voltak a protestáns egyházak által ebben az időben kezdeményezett egységtörekvésekkel szemben. Ami a katolikus egyházat illeti, annak a felekezetközi párbeszéd irányába tett első jelentős lépése az úgynevezett Malini beszélgetések rendszeressé váltása volt. Ennek a még a 19. század végén Fernand Portal lazarista és az anglikán Lord Halifax közötti kapcsolatfelvétel volt az előzménye Madeira szigetén, amelyet rendszeressé váló egymás jobb megismerését és megértését szolgáló találkozások követtek. Ezek az alkalmak egy emberöltön keresztül szigorúan magánbeszélgetések voltak. Jelentőségük akkor növekedett meg, amikor 1921-től a kiváló belga teológus Désiré Mercier bíboros Maligné Brüsszel érseke Róba hallgatólagos jóváhagyásával felkarolta az ügyet, így 1926-ig a kardinális haláláig a Maligné érseki palota olyan konferenciáknak adott otthont, amelyeken igaz csak magánemberként továbbra is, és nem hivatalos minőségben, egymás nézeteinek, tanításának szembesítése céljával neves katolikus és anglikán teológusok, egyházi személyiségek ültek asztalhoz. Mercier halála után azonban ez a sorozat a kölcsönös bizalomhiány miatt megszakadt. Ezzel szinte egy időben megélénkültek az ökumenikus egységtörekvések a protestáns egyházakban. Az első világháború után felekezetközi társaságok alakultak, 1927-ben pedig a Faith and Order mozgalom világkonferenciát hívott össze a svájci Lausanne-ban, amelyre a katolikus egyház, Róma és az ortodox egyházak is meghívást kaptak. 11. Pius a hivatalos, vagy akár magánszintű katolikus részvételt is elutasította. Egyben azonban elérkezettnek látta az időt arra, hogy körlevélben fejtse ki álláspontját az ökumenikus kezdeményezésekről. Így 1928 elején megjelent a Mortalium Animos körlevél, amelyben a Szent Atya kétségeinek adott hangot a protestáns közösségekben megfogalmazott ökumenikus egységtörekvésekkel szemben, egyben indokolta, hogy Róma miért zárkózik el az ilyen kezdeményezések elől. Egyik észrevétele az volt, hogy az egységtörekvések mögött relativizmus, vallási közömbösség húzódik, hiszen a közeledés alapja az a feltételezés, hogy az értegeltek mindegyike a hit lényegi igazságainak birtokában van, a konfessionális különbségek ehhez képest elhanyagolhatók, amit a katolikus egyház az egy a hit, egy az egyház elve alapján nem fogadhat el. A másik visszatartó ok a pápa szerint a protestáns felekezeteknek az az eszkatológikus nézete, amely a kezdetektől tagadja a hit és az egyház szervezet egységét, az ökumenizmusban nem az egyetlen egyházba való visszatérést, hanem a sokféleség békés, párbeszédes fennmaradását feltételezve. A körlevél fogadtatása igen vegyes volt. Az ortodox egyházak, amelyek felé 11. Pius időközben több gesztust is tett, óvatos egyetértéssel reagáltak. A protestáns közösségek élesen bírálták, az egységeszme katolikus hívei pedig ezek után a közeledés, az együttműködés más útjainak keresésére kényszerültek. A 30-as években ennek az úgynevezett lelki ökumené lehetőségének megfogalmazása volt az útja, amelynek képviselői nem a felekezetek közötti közeledést szorgalmazták, hanem azt, hogy a Krisztus felé közeledés lelki ökumenéje kínál nem intézményes találkozási pontot minden keresztény számára. Kedves hallgatóim, ennyit mára, legközelebb folytatjuk 11. Pius idejének áttekintését. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.